Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal. Ez az a sport, amihez mindenki ért. A magyar válogatott egy-egy győzelme vagy veresége napokig beszéd téma az egész országban. Soha nem látott állami milliárdokkal támogatta és segíti most is a labdarúgást a kormány. De vajon látszanak-e az új stadionok, a kifogástalan műhűves edzőpályák az eredményeken? Hogyan fejlődött a miniszterelnöknek oly kedves foci az Orbán rendszer elmúlt 13 évében? Erről készített videóriportot Kucogi Jakab, a Szabad Európa újságírója. Szerbusz, Jakab!
Szerbusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Mikor voltál utoljára meccsen?
Hogy volt az? Kedre esett. A Magyarország-Litvánián kint voltam. De hát ugye most már nincsen szezon, úgyhogy valójában kevesebb meccs van. Ha minden jól menne, akkor mondjuk azt vászoltam volna a szezon közben, hogy hétvégén kimentem az MTK-ra.
Tehát akkor ez egy rendszeres program nálad.
Abszolút, igen.
De akkor nem csodálom, hogy ez a témához nyúltál, de tulajdonképpen mi volt az, ami igazán mozgatott? Mire voltál kíváncsi? Ugye azt mondtam a Felkomban, hogy ez mindenkiért. Egy-egy győzelem az a remény hal meg utoljára mondják, a magyar foci feltámadásáról beszélnek utána, és egy-egy vereség után pedig azt mondják, hogy minek egy olyan sportágba ennyi pénzt beleölni, ahol évtizedek óta nem látszanak igazi eredmények. Mi az igazság?
A motivációra a válaszom az, hogy szóval a két szélsőség között én valahogy azt képzelem, hogy középen vagyok, ez nyilván kicsit arrogánsnak hangzik, de ez volt az alapállásom, hogy van mondjuk egy közeg, ahol én mozgok, és ahol sokszor a futball az szitokszóvá vált, a szélsőséges kifejezés, de hát, hogy alapvetően van egy nagyon-nagyon negatív konnotációja ennek, és nyilvánvalóan ez az elmúlt 13 év politikai rendszerével függ össze. És nyilván a másik oldal, amelyik meg pont emiatt, pont ebből a kiindulásból azt mondja, hogy ez csodálatos dolog, és erre kell áldozni. Én pedig azt gondolom, hogy kell áldozni erre, ez csodálatos dolog, fejlődtünk is, de hogy ennek olyan ára van, ami amúgy nem biztos, hogy társadalmilag teljesen megéri, illetve hát, hogyha még az ilyen magasztos, hogyan gondolunk a társadalomra is, hogy mi a fontos, mit kell priorizálni kérdést, félretesszük, egyszerűen az a helyzet, hogy itt most elköltöttek rengeteg milliárd forintot, nem hatékonyan, és nem az, hogy nem túl hatékonyan, mert hogy nem tudom, lehetne esetleg megértőnek lenni azzal, hogyha valaki hibázik, és nem minden forint a leghatékonyabb, hanem nagyjából úgy néz ki, hogy rosszul, és most már van egy állapot, amit ugye az anyagban nagyjából ugye 15-16-ra teszünk, ahogy addigra amúgy felépült minden, addigra lettek szép felszerelések, tényleg normális edzői fizetések, de hogy ez most már 7 éve nagyjából ez a helyzet fent áll, és egy 7 éve nem tudunk ebből a helyzetből nagyon elmozdulni.
De egész pontosan mi ez a helyzet?
Az, hogy az infrastruktúrális lemaradásunk, ami tényleg nagyon drámai volt 2010 előtt. Én 2010 előtt kezdtem el focizni, és hát volt egy ilyen murvás, sallakos, minden, ami nagyon rossz talaj, egy ilyen plac, amit mi San Siro-nak hívtunk, ugye San Siro az a milánói nagy stadion, borzasztó körülmények között kellett nekünk focizni anno. És hogy ez megépült, ez 2015-16 környékén nagyjából elkészült, és hogy azóta nem tudunk semmilyen előrelépést felmutatni, mint magyar futball.
Mi lenne a mérhető előrelépés?
Az én szememben a legfontosabb az lenne, hogy a magyar bajnokságban legyenek fiatal játékosok. Ezek szerintem azért lennének nagyon fontosak, és a legjobb ilyen mindenki által észrevehető mérce, mert én például a magyar labdarúgó bajnokságból azt nagyon hiányolom az NB1-ből, hogy nincsen mondjuk, nem tudom, a különböző városoknak egy ilyen helyi srác, aki berobban. Az egy tök jó történet. Ezzel a közösség tudna menni, akkor lenne a mi Janink, aki 19 éves, és most rúgott 10 gólt ebben a szezonban, és akkor őt izgatva lehetne követni. Ez például szerintem tök jó mérce lenne, hogy 19 éves Janik, Petik, nem tudom, Bencék, berobbanjanak az NB1-be, és ilyenekről szó sincsen. Akik ma magyar fiatal tehetségek, el kell mondani, nem 100%-ban, de javarészt valamilyen külföldi képzésben vesznek részt, és jó esélye külföldön fociznak, ugye a válogatott sikerére utalok ebben a helyzetben. És szerintem például az egy tök jó mérce lenne, hogyha lennének a különböző NB1-es kluboknál ilyen fiatalok, akik berobbannának, és ezeket látni kéne. Ugye 19 évest mondtam, hát ugye 13 éve van ez a rendszer, tehát lényegében ennek végig kellett volna mennie ezen a futballrendszerváltáson, amit 2010 óta látunk, és nem nagyon látszik az ilyen.
Ezt akartam kérdezni, hogy 13 év olyan elegendő egy új generáció kineveléséhez, amelyik már sikereket tud felmutatni, de akkor menjünk egy picit tovább. 13 évet összezsúfolni 20 percben az egy nagyon nehéz dolog. Mik voltak a főbb szempontjaid, és kiket kerestél meg, és találtál-e könnyen megszólalót?
Nagyon nehezen találtam megszólalókat. Milyen? Az a helyzet. Hát mert a magyar futball közege az nagyon kitett az állami pénzeknek, és hát... Azt gondolom minden hallgató sejti, hogy van egy ilyen félelem az emberekben, hogy aki az államtól függ, az kevésbé fog bátran megszólalni mondjuk a Szabad Európának. Szóval volt ezzel problémám. Én azt gondolom, hogy az MLS-nek még van valamilyen szintű függetlensége a kormánytól, nem teljes, mint mondjuk ami egy nyugat-európai állam és szövetség viszonyában van, de van valami. Úgyhogy igazából mondtak például a telefonba dolgokat nekem tök őszintén, addig eljutottak, de addig már nem, hogy ezt rögzítsük, és hogy a kamerába is be tudják mondani. Kiket kerestem? Alapvetően szerettem volna olyan embert, aki a közgazdasági oldalát mondja el, szerintem ezt fontos egyszerűen rögzíteni. Akartam beszélni a TAO visszaélésekről, és hát itt jött be ugye a Hatházi Ákosnak a szerepe, és hogy ő ezeket azért jól tudja elmondani. Szerettem volna egy olyan embert, aki az utánpótlást átlátja, imádja a magyar futballt, de nincsen benne úgy a magyar futball vérkeringésében, mint ahogy a legtöbb magyarországi edző, magyar edző, ugye ez lett Militár Iván. És hát amúgy azért lett volna még nagyon sok ötletem, tehát például kerestem Szoboszlai Dominiknek az édesapját, aki nekem nagyon jókat mondott telefonban. Tehát 17 percig beszélt arról, hogy milyen rossz a magyar futball, és itt mindent elmondott, tehát minden aspektusát, tehát a szülőtől, a gyereken át, a szövetségig, és nem vállalta be végül is. Ő amúgy azt mondta, szerintem elmondhatom, hogy ugyan már ő mondta nagyon sok helyen, hogy mik a problémák, csak hogy falba ütközik, és most még egyszer elmondja, csak ideges lenne ettől.
Beszéljünk egy picit a visszaélésekről. Sziget-Szent Miklós erre egy jó példa, ahol elkezdődött egy stadionépítés, és aztán mint egy torzó ott maradt. Hatházi Ákos beszélt erről. Konkrétan mennyi pénzről beszélünk? Mennyi pénz hever ott parlagon betonba öntve és szeméttel eltakarva?
Nem ez volt a legtöbb milliárdot felemésztő beruházás Magyarország történetében. Több helyen is kifolyhat több pénz, mint amit itt láthatunk. Ez szerintem csak egy ilyen nagyon jó metaforája volt annak, ami a TAO-nál sokszor elromlik és elrontódik menet közben. Azért ez fontos elmondani, hogy a mi Sziget-Szent Miklós az egy nagyon szélsőséges példa, hogy valahol ennyire ne tudjanak fizetni a vállalkozónak, az nagyon fura, és ez azért is fura, amúgy ezt szerintem el kell mondani, hogy van ez az urambátyám viszony, és emiatt az urambátyám viszony miatt mondjuk a vállalkozók többé-kevésbé nem hagynak ott csapott papot kedről szerdára, mert hogy ez történt Sziget-Szent Miklóson. Szerintem, tehát hogy ami ott volt, nem ez a legrosszabb a magyar futballban, alapvetően a túlárazó stadionok, amiről szintén beszéltünk valamennyire, de összességében sokkal több pénzt kivett, mint az ilyesfajta rossz beruházások. Itt még lehet olyanokat is találni, hogy hát van egy település, ahol rokkant liftet hoztak létre az öltözőbe fel, miközben hát ugye a futballcsapatban kizárhatjuk, hogy
mozgássérültek futballozzanak. Van egy másik jelenség a TAO pénzekkel való visszaélés során, ami sokkal károsabb, valószínűleg azt mondod, hogy Sziget-Szent Miklós ugye egy kirívó példa, ahol ez ott egy ilyen félbemaradt stadionban manifesztálódott, de hogy az, ahogy játszaniuk kell a kluboknak a TAO pénzek felhasználásával, ez sokkal nagyobb mértékű visszaélésekre adhatok ott. Egészen pontosan mit csinálnak ezekkel a pénzekkel, hogyan játszanak vele?
Nagyon sok módszer van erre. Nagyon látványos például az, hogy a csapatbuszokat megveszik TAO-ból, mert hogy valóban kell amúgy az U14-es csapatnak is, de hát úgy alakul, hogy a felnőtt csapat is végül is azt fogja használni a hétvégén, és azzal fognak átmenni a szomszéd megyébe. Vannak akkor azok a módszerek is, hogy érkezik egy játékos egy csapathoz, neki van valamennyi fizetése, tegyük azt minimálbérre bejelentik, de mellette mondjuk lepapírozzák, hogy ő egy edző lesz az U14-es csapatnál. Akkor, hogyha az edző az U14-es csapatnál ez az illető, akkor ugye tudják ezt fizetni TAO-ból, valószínűleg valójában ez a fizetés kiegészítése azért, hogy a felnőtt csapatban játszon, és veszek az U14-es csapatnak egy bóját nem tett le, nemhogy komolyabb edzéseket tartott volna. A buszos példát be lehet helyettesíteni a különböző felszerelésekre is. Igen, ezek az ilyen leginkább visszatetszőek, és hát nyilván ugye a stadionok, amire vissza lehet térni, mert a stadiont lehet, hogy a TAO-ból változott a rendszer, de hogy javarészt lehet TAO-ból is finanszírozni, hát ott azért felmerültek olyan túlárazások, amik nem biztos, hogy a piaci logika szerint épültek.
Ezt nyilván tudják a hallgatók, de azért mondjuk el, hogy pontosan mi is ez a TAO.
A TAO-nak a lényege az alapvetően az, hogy a társasági adót különböző cégek választhatnak, hogy befizetik az államkasszába, vagy fizetik egy klubnak. Kérdezhetik, hogy akkor miért jobb, hogyha az klubnak fizetik, és miért nem az államnak. Itt ugye lehet egy ilyen, amúgy szerintem teljesen valid magasztos szempontot behozni, hogy hát ezzel egy közösséget segítenek, de hát ezen túl amúgy különböző máshol megjelenő kedvezményeket kapnak az államtól ezek a cégek, hogyha a klubnak fizetik be, és nem az államnak. A TAO amúgy azért nem csak Magyarországon létező rendszer, ez fontos elmondani, nem is kellene feltétlenül, hogy ekkora kaput nyisson arra, hogy valaki ezzel visszaéljen, nem volt ellenőrzés javarészt. Ha jól tudom, akkor most a NAV már eljutott addig, hogy 2-3 évvel ezelőtti papírokat ellenőrzik le. Tehát, hogy ennyire nagy volt a diffi, és ennyire nagy volt a visszaélésnek a lehetősége.
Megszólaltatott Kovács Kálmánt, volt válogatott labdarúgót, aki azért nagyon kritikus az utánpótlás neveléssel kapcsolatban, és ő, és ahogy te már az előbb említetted, Militár Iván, aki az Egyesült Államokban dolgozik most akadémiai igazgatóként, de megfordult a Barcelonánál is. Mindketten azt mondják, hogy nem feltétlenül az a jó módszer, hogy rengeteg pénzt ellenőrizetlenül, számolatlanul beleöntünk, minden infrastruktúrális létesítményt rendbe hozzunk, anélkül, hogy ezek a klubok bármiféle eredményt felmutatnának. Hogyan lehetne ezt másként csinálni? Ugye te magad mondtad az előbb, hogy nagyon rossz állapotban voltak ezek a létesítmények, tehát valamit tenni kellett.
Igen, szerintem ezt fontos leszögezni, és hogy azt is elmondani, hogy nincs egy recept, amit minden országra át lehet ültetni. Én egyáltalán nem zárom ki, hogy az baj volt Magyarországon, hogy a piaci alapon akartuk felüteni az edzőpályákat, és rendezni az edzői fizetéseket és a felszereléseket megtenni, mert hogy Magyarországon akkor volt általán, hogy én azt el tudom fogadni, hogy valaki azt mondja, hogy az államnak bele kellett nyúlni ebbe, és pénzt önteni a futballba. Szerintem ez egy teljesen valid szempont. A jól működő futballkultúrákban nem volt ekkora lemaradás valószínűleg soha, tehát nem kellett ekkora hátrányt behozni, új stadionokat építeni, új felszereléseket, tehát lehetett jobban piaci alapon gondolkozni, és ez azért fontos, mert hogyha mondjuk a Fradi, hogy mondjuk hozzunk egy példát, teljesen piaci alapon gondolkozna az elejétől kezdve, és még most is lehetne azért sokkal jobban piaci alapon működniük, akkor nekik ki kellett volna nevelni olyan játékosokat, amiket ugye az anyagban is mondom, hozom a Dinamo Zagrebnél például a Joško Guardiolt, akit eladtak 18 millió euróért, sok pénzért, ez a lényeg, akkor a Fradinak ki kellett volna nevelni ilyen szintű játékosokat, és abból tudta volna felépíteni a Groupama Arénát, abból tudta volna felépíteni az amúgy valóban nagyon szép néplégeti központot, Újmest, stb. Ez lehetne egy út, ami nyugaton működik, hogy ott azért el kell adni játékosokat, és abban lehet klubokat felépíteni.
Ehhez képest, hogy azt mondják a szakemberek, hogy mi vásárolunk külföldről játékosokat, nem pedig jó pénzért adjuk őket. Mi történik, hogyha egyszer csak elzárják ezeket a pénzcsapokat?
Hát, mivel magyar futballmeccsre járó ember vagyok, most szeretnék valami pozitívabb képet felfesteni. Én nem nagyon látom, hogy itt a klubok jelentős része az fent tudná tartani, vagy legalább közelében fel tudná tartani ezt a színvonalat, ami most működnek. A Fradi az jó esélye, amúgy igen. Tehát a Fradi nyilván ugye sokan szokták vádolni azzal, hogy nagyon állami kitettségből tud fennmaradni. Ez mostanra amúgy nem igaz, tehát ők tudnak nagyon sok bevételt szerezni. Ők valószínűleg tudnák tartani nagyjából ezt a színvonalat, és nyilván, mivel az emberek járnak futballmeccsekre, még van valamennyi bevétel a csapatoknak, a tévéből is kapnak, emiatt, tehát ne azt képzelje az ember, hogy kecskelegelőn futballoznának a csapatok mostantól, de nem lehetne ilyen sok külföldit vásárolni, vagy ha lehet, akkor sokkal rosszabb minőségűt. Annyi pozitív hozadéka lehetne egy ilyen helyzetnek, hogy azt gondolom, hogy ezek a klubok muszáj lenne, hogy elkezdjenek a saját nevelésű magyar focisták felé nyúlni, mert hát egyszerűen azt tudnák kigazdálkodni. Hogy a létesítményekkel mi lenne, hát ez sajnos még letargikusabb kép, ami elém tárul, tehát hogyha csak a szombathelyi stadionból indulunk ki, ahol ugye az önkormányzat szenved, hogy valahogy fenntartsa, és hát ott óriási viszály van a szombathelyi haladás és a szombathelyi önkormányzat között. Én azt gondolom, hogy ez még inkább így lenne, és az önkormányzatok kiszállnának, különböző üzemeltető cégek pedig szintén kiszállnának, hiszen nem kapnának bevételi forrást egy ponton túl.
Tervezed-e valamilyen módon folytatni ezt a témát? Rengeteg szál van még, amin el lehet indulni? Mi az, amit a focival kapcsolatban most megcsinálnál, ami nem fért bele ebbe a 20 percbe?
Egy kicsit nagyon a Tauóra mentem le, mert szerintem ez egy nagyon közérthető, hát ilyen metaforája volt annak, hogy mi a baj a magyar futballal. Én nagyon tervezek, én szeretném kialakítani azt a portfóliómba, hogy én vagyok az a srác, aki a focival foglalkozik. A Szoboszlai Dominik édesapját azért mertem bemondani itt, mert hogy amúgy tőle például kaptunk ígéretet, hogy ő fog interjút adni nekünk, hogyha a Dominik pályafutása most kiegyenesedik, és kiderül, hogy hova igazol, ha eligazol. Igazából én szívesen beszélnék még az utánpótlás képzésnek a hiányosságáról, mert most elmondtam, hogy nincs motiváció, de hogy a motivációt azt még bőven ki lehetne akkor bontani, hogy ez hol veszik el, és hogy miért nincsenek Szoboszlai Dominikak.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.